Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Filmzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonalat túladán pedig egyrészt Páncsonyi Patrik.
Hello, hello!
Másrészt Kovács Bálint.
Sziasztok, köszöntelek titeket!
Egy kisebb kiadás után térünk most vissza, és rákanyarodunk egyenesen a szezonra, hiszen mikor ez az adás kimegy, akkor azt hiszem, hogy bő egy hét, és kezdődik az előszezon, úgyhogy, és minden csapat már megérkezett az edzőtáborba, úgyhogy ez egy tök jó alkalom arra, hogy elindítsuk a szezon felvezető sorozatunkat. Már nem is tudom, hány évet csináljuk, szerintem már vagy 4 biztos, de most nem néztem utána, de biztos, hogy ezzel kezdődött a Fűzővel kifelé podcast.
Azért jó, hogy ilyen korán kezdünk, mert mire az utolsó csoporthoz érünk, az első már nem lesz aktuális, mert annyi sérülés lesz a training campekben.
És pont erre gondoltam, hogy mennek itt a Xavier Howardos cserehírek, és tudti, biztos vagyok benne, hogy egy podcast közben lesz majd, hogy vagy az NFC vesztes, vagy ahova cserélik őt, aközben lesz egy ilyen hasonló ügylet.
Benne van a papírban, hogy lesz a vásunk, úgyhogy talán az NFC ízben kevesebb ilyen kérdés van. Zach Ertz, aki eszembe jut hirtelen, talán más nem, úgyhogy amelyeknek ilyen kérdőjeles helyzet. De szóval az NFC ízttel kezdünk, ahol hát a amelyik a tavalyi év legrosszabb csoportja, úgyhogy
stílusban. Ezt akartam mondani, hogy célszerű a legrosszabbal kezdeni.
És biztos, hogy lehet, hogy az évtized.
Igen, ez is könnyen lehet. És hát ugye a Washington nyert tavaly, de nem volt még címvédés ebben a csoportban 2004 óta, hogy jól emlékszem. Úgyhogy ezek alapján nem a Washington fog nyerni, de majd úgyis leadjuk a tippjeinket itt a sorrendben az adás végén. Úgy döntöttük, hogy ABC sorrendben megyünk, hogy nagyjából igazságos legyen, vagy hogy ne próbáljunk meg előre sorrendet felállítani, úgyhogy ABC sorrendben fogunk kezdeni. Nyilván a Dallas Cowboys ezzel az első. Szokás szerint elmondom majd a sorsolás erősségeket, az over-under határt, az offense-ben a távozókat érkezőket, aztán a defense-ben a távozókat érkezőket, illetve idén most egy plusz dolog, hogy csináljuk ezt a FK konszenzus csapat rangsor dolgot, és akkor itt posztonként elmondom majd az offense-nél és a defense-nél is, hogy hova értékeltük az adott csapat egységeit. Ennél az lesz, hogy a defense még nincs meg pontosan, úgyhogy csak az én saját első vázatos listámnak a sorrendje lesz meg, úgyhogy az majd kicsit alakul, és vissza tudjátok majd nézni az oldalon, hogy végül kit hová értékeltünk, de az offense ugye az már megdonult, hogy ott tudom mondani a konszenzus listát. Szóval Dallas Cowboys 6. legkönnyebb sorsolás, Vegasban 9,5-re lőtték be az over-under határt, ennyi győzelmet várnak a fogadóirodák a Dallasiaktól. Az offense-ben a rangsoraink az úgy néznek ki, hogy irányítóban a 7. legjobb, futóban a 6. legjobb, elkapóban a 2. legjobb, tackle-ben a 4. legjobb, belső támadófalban a 7. legjobb, és valamiért nem értem ki a Titan-et, de már is kikeresem, hogy a 22. helyezést ért el a Cowboys. Sok változás nem volt itt az off-seasonben, távozók között igazából Andy Daltont és a támadófalból Cam Irvinget említhetjük, az érkezőknél pedig Tain Nusekit, aki szinte a támadófalba érkezett, úgyhogy nagyjából ennyi változás van a Cowboys támadó sorában. Bálint, mint a csapat szurkolója, mit vársz ettől az offense-től?
Nagyon vegyes érzelmek vannak itt Cowboys-szal kapcsolatban, mert ott van az egyik oldalon, hogy, hogy azért ez a csapat, már ha a támadósort nézzük, akkor egy nagyon, hát hogy mondjam, fényes szezon előtt áll. Talán az egyik legjobb fiatal és kreatív támadó koordinátora van Kellen Moore személyében, és nem is igazán látsz olyan égető hiányposztot, ahol így tényleg rá kell bökni, hogy ez most teljesen rossz. Persze a tight end pozícióban, és hát ez a konszenzus rangsoron is látszik, hogy nem vagyunk a legjobbak, de én nem gondolom, hogy erre lenne kihegyezve ez az egész támadósor, hogy ez az egész rendszer, viszont egy picit azért nekem furcsa, hogy irányítóban hetedikek vagyunk, futóban meg hatodikak, ez nálam így nem nagyon fér össze, bár ugye nem csak Elliotról van szó, akinek...
top 2 mindegyik?
Nem, egyik se top 2, de én nem gondolnám, hogy irányító poszton gyengébb lenne a csapat, mint futóban, ha csak árnyalattal is, de itt azért ugye számít az, hogy a ma vesszük fel az adást, július 22-én van Elliotnak a 26. születésnapja, úgyhogy biztos, hogy Isten élteti őt, de hogy ugye szól Tony Pollardnak a jelenléte is ennél a szekciónál. Tehát visszatérve a támadósorunk, az szerintem nagyon jó. Viszont ha így belenézünk a védelembe, és így mély rássuk magunkat, akkor nekem olyan szintű félelmeim vannak, amit így nehéz kifejezni szavakkal, és hát láthattuk is, hogy szerintem a tavalyi szezon az tragikusra sikerült, de hát óriási dolgoknak kell történnie, hogy ne legyen az, hogy teljes összeomlás van a hátsó felében a védelemnek, mert vagy másodéves játékosok, vagy rukik, vagy futottak még kategóriás cornerbackek, meg safetyk vannak, és hát a passzrás se úgy néz ki, mint...
Védelemről beszélünk majd még utána, hogy még nagyon, majd mondjuk a támadósról már, csak most, hogy...
De hogy, tehát, hogy árnyalja a képet. Minden esetre ez az over-under határ szerintem egyébként megugorható, és úgy összességében én azt gondolom, hogy ez két csapatos verseny lesz ez az NFC East, és szerintem jól tudjuk mindannyian, hogy melyik két csapatról van szó. Az egyik az első, a másik pedig az utolsó, akikről beszélünk.
Egyébként Dani, amikor azt mondta, hogy nem sok változás volt az off-seasonben, az szerintem csak úgy igaz, meg nyilván Dani is úgy gondolta, hogy érkezők távozókban, de hogy ez a csapat, ez nem ugyanaz lesz, mint akit tavaly láttunk, mivel annyi kulcsfontosságú sérültjük volt, mint egyetlen egy más csapatnak sem szerintem a ligában. Ugye kezdve azzal, hogy Prescott alig játszott, Lyle Collins nem játszott, Tyrus Smith alig játszott, Zach Martin szintén alig játszott, szóval lényegében ez négy olyan kezdő játékos az offenszben, akik hát pótolhatatlanok, és ugye meg is lett ennek az eredménye, és láttuk, hogy amíg mondjuk Prescott ott volt a pályán, meg a támadó falemberek közül a többség ott volt a pályán, addig offensz szinten nem volt gond ezzel a támadó sorral, mármint ez sem teljesen igaz, majd nyilván rá fogunk térni erre is, de hogy olyan szinten nem volt velük gond, hogy azért haladtak és tettek föl pontokat a táblára, lehet, hogy nem mindig a leghatékonyabb játékhívások voltak, de ettől függetlenül támadó szinten, hogyha mindenki egészséges marad, vagy pedig csak perem emberek fognak kiesni, akkor biztos, hogy nem lesz probléma. Igazából két részben látom itt a Dallasnak a problémáját. Ez majdnem, hogy az egész csapatra igaz, de az offense-re mindenképpen. Az egyik ugye a sérültek a tavaly évből, hogy ki hogyan tér vissza, és akkor kezdhetjük Prescott-tal, hogy ő tényleg egy top 7-es irányítója, ahogy a mi listánkon szerepel, vagy ahogy a legtöbben gondolkoznak róla. Valószínűleg ezt nem lehet kétségbe vonni, viszont egy hosszú sérülésből visszatérő Prescott képes lesz-e azon a szinten játszani, az már egy másik kérdés. Illetve amit Bálint mondott, hogy Kellen Moore egy tehetséges fiatal offenzív koordinátor, az igaz, viszont ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindig a leghatékonyabban használta azt az offenszt, ami a kezében volt, és persze tudom, ennyi sérült el a tavalyi év, az nem teljesen mérvadó. Én azért néha elgondolkoztam, hogy biztosan olyan hívások voltak a Dallasnál, ami a csapat erősségeire építette. Úgyhogy nálam abszolút a sérültek és az edzők kerülnek az egész csapatnál, de főleg támadó fronton a Rivarda fényben, és rajtuk fog múlni szerintem az idén.
Igen, ugye mondtad itt a sérülés hullámot, a támadó fal az a második legsérültebb volt az egész ligán, ugye egyébként pont ugye a csoportban van amelyik megelőzte a Cowboys, és összességében a negyedik legsérültebb támadó sor volt a Cowboys-é a tavalyi évben, ugye ezzel a futballszerveznek az adatai alapján, ezt majd mindig ők fogom kiemelni az ilyeneket.
És igen, csak egy pillanat, hogy ezt ők úgy súlyozzák, hogy a játékosok a tehetség, vagy a játékosok fontosságával súlyozzák, vagy csak mennyiséget számolnak?
Most a konkrét algoritmus nem tudom, de biztosan súlyozzák így úgy amúgy, most, hogy konkrétan a játékosok erősségét mennyire, azt nem tudom, mert snap számra biztos.
Aha, csak érdekelne akkor egyébként, hogy melyik másik három egység volt az, amelyik súlyozva komolyabban sérült, mint a Cowboys-é. Tehát ahol a legjobb... Az egynek elmegy, de ahol tehát ott sem vagyok biztos, mert azért ott a liga mondjuk 25. legjobb irányítója esett ki, itt meg mondjuk a 7. tehát...
De ott is a támadó fal azért, na.
Itt is a három legjobb ember szinte kiesett a támadó falból, plusz az irányító. Nálam nem biztos, hogy a Fortnite ez előrébb van, de az mondjuk határesetbe állítható, igen.
Majd átadom a szót, lehet megkeresgélem, és akkor a viccetom keres egyáltalán, mert benne biztos, de igen, szóval amit én is ki akartam menni, hogy Kellen Moore, nekem is ilyen kettős érzéseim vannak, hogy Patricknak, mert amikor Dalton volt az irányító, akkor szerintem nem segítette eléggé az ő munkáját, mert kevés volt a play action, elég kiszámítható volt a futás passzarány, attól függően, hogy három vagy két elkapó volt a pályán, és ilyen tendenciákat le lehet tett olvasni az ő játékból, ami nyilván hosszú távon nem jó, és az lehet, hogy Prescott a másod lesz, meg másod is volt egy kicsit egyébként az elején. Úgyhogy az offense mondjuk egyáltalán nem féltem, mert annyira tehetséges az egész csapat, hogy ez biztos, hogy egyik legjobb offense lesz. A támadóban mélység az nekem egy kisebb kérdőjel, főleg úgy, hogy Tyron Smith azért most már évek óta nem bír ki egy teljes szezont. Lájkonisznál most felvetődött ez a visszavonulás kérdés idején, hogy az ügynökének kellett cápolnia, nem tudom, mi van pontosan a háttérben, de hogy ez is egy furcsa sztori volt ilyen szempontból. Nyilván az elkapósor az top, és akkor a futóknál ugye nálam, mit tudom, 11. volt talán, tehát nálam mondjuk ilyen magasan nem volt, de és ezért eljött szerintem kicsit ilyen kiöregedőben van, ami furán hangzik 26 éves, mert már is mondta, de hogy rengeteget használták, és nem tűnt úgy tavaly, hogy úter jól működne, aztán most lehet, hogy élete formájában van, ahogy mondják, ezt meg meglátjuk, de igen, ilyen kérdőjelen vannak a Cowboys-zal, de ezek szerintem ilyen nitpicking, hogy nem tudom, hogy ez magyarul szőszárasogatás, tehát azért ez egy top of mind, ez minden bizonyan.
Ti egy pass happy offense vártok? Tehát, hogy nagyon eltolódik a pass irányba ez a Cowboys, hogy megpróbálják Elliot és Pollard hátán kicsit a futással tehermentesíteni Prescottot. Mi a várakozás? Bálint?
Hát nekem szerintem ilyen 60-40 lesz egyébként így nagyjából az arány, vagy hát én úgy gondolom, hogy ez lenne az egészséges 65-35. Én azt gondolom, hogy Elliot és Pollard jelenléte még akár a passzjátékon is segíthet azzal, hogy azért mindketten tehetségesek elkapóként is, és nem feltétlenül a legbonyolultabb útvonalakon, de mindenképpen bevethetők úgy. Illetve ami még érdekes itt a futójátéknál, hogy akkor mennyire lesz bevonva a sérült lábú Prescott, vagy hát a sérülésből felépült Prescott, mert láthattuk, hogy azért nem tudom én harmadik és háromra, vagy gólvonalon, vagy gólvonal szituációban 3-4-5 yardról azért őt rengeteget játszották. Futójátéknál, akár direkt, akár inkább opcióban, de mindenképpen izgi lesz, és szerintem el fog billenni a passzjáték felé.
Közben azt néztem meg, hogy az Eagles, a Patriot és a Fortnite volt Dallas előtt offenszben, ugye itt a Covid-ot is beleszámolták, mint sérülés, tehát hogy ez is mondjuk a Patriotsnál talán leginkább számíthatott. Valami kérdés volt, megnéztem.
Jó, most erről ne kezdjük-e vitatkozni, de nálam súlyozva nem feltétlenül lenne igaz egyik csapat sem.
Mindegy, az egyik legsérültebb volt a Cowboys, az egyértelmű, hogy ez nyilván várható, tehát az a sérülések azok általában hosszú távon kiegyenlítődnek, tehát nyilván vannak kivételek, ahol van valami átok, vagy valami hasonló, mint Chargers, Fortnite és hasonló, de hogy azért itt nagyon meglepő lenne, ha megint ekkora sérülés után sújtanál a csapatot, úgyhogy igen, gondolom nagyon sok plusz hozzáfőzni van, az offense-hez nincsen, és akkor elbugorhatunk a védelemre, ami egy sokkal érdekesebb kérdés szerintem. Elmondom itt a saját sorrendem a védő posztoknál, és ez sem végleges sorrend, tehát ezt most úgy kezeljétek, hogy egy ilyen nagyjáboli erőbehatárolás, és akkor majd meg tudjátok nézni a posztonkénti rangsornál, és majd a következő csoportos beharangozóknak már tényleg a konszenzust tudom elmondani. Szóval edge-rushereknél nálam a 13., belső védőfalembereknél 32., linebackereknél 7., cornerbackeknél 25., safetyknél 31. a Cowboys, aztán majd lehet Bind vitatkozik ezzel-azzal. Távozóknál ugye Mike Nolan védőkoordinátort kell megemlíteni, Chidobe Awuzie cornerbacket, Xavier Woods a safety sorból, hát és ugye Adam Smith mint pass rusher és védőfalból Antoine Woods vagy Tyron Crawford távozott, illetve Sean Lee a linebackerektől. Érkezőknél, ha már ugye említettem a védőkoordinátor távozott, akkor itt ugye Dan Quinn érkezett, a védőfalba Brent Urban, illetve a draftról Osa Odigizua érkezett, Michael Parsons, mint linebacker, illetve Keanu Neal, mint volt safety, és valószínűleg inkább linebacker lesz itt, vagy legalábbis azt mondják, safety sorban Demonte Kazi, cornerback sorra pedig Calvin Joseph a draftról, ebből őket érdemes kiemelni. És hát szerintem itt az a kérdés, hogy ez a tavalyi, hát, majd tudnám liga utolsó védelem, képes-e egy top 20-as teljesítményt összehozni, amivel jobb esélye lehet a Cowboysnak egy erős playoff rendben. És akkor Patrik, most kezdjük veled, mert az előbb Bálintra kezdtünk.
Itt az a legnagyobb kérdés szerintem, hogy Dan Quinn, mint védőkoordinátor képes lesz-e visszatérni ahhoz a azokhoz az erősségeihez, amik az atlantai head coachként nem jelentkeztek nála, mert valljuk be, hogy az Atlantánál alig a legrosszabb védelmét vezényelte ki majdnem minden évben, most nyilván túlzok, de hogy a legrosszabb ötben volt talán az összes évében a csapat, és ezek után nehéz abba megbízni, hogy még hogyan tudja összerántani ezt a tavaly elég gyengén muzsikáló védelmet. Nyilván egy kicsi fejlődést várok én alapvetően ettől a csapat egységtől, de picit megkopott a bizalmam Dan Quinn irányában, mint védőkoordinátor is, nem csak mint head coach, úgyhogy nem feltétlenül látom azt, hogy nagyon sokat tud húzni ezen az egységen. Nyilván, hogyha egy-két fiatal itt mondjuk egy nagyobb fejlődésen megy keresztül, akkor egy ilyen 20. környéki defense-t azt bele tudok látni ebbe az egységbe. Én csak itt a sorrendedre azért reagálnék gyorsan, csak inkább egy érdekességként emelném ki, hogy ugye a linebackereket, ha emlékszem, 7. mondtad, hát ez a linebacker sor, aki most egy elsőbessel fejlődtek, de egyébként nélküle is névre, azt hittük, hogy rendben vannak. Ehhez képest körülbelül a liga egyik legrosszabb egysége voltak, most nyilván ez is túlzás, de a neveikhez mérten mindenképpen. Azt se tudták lényegében, hogy hol vannak a pályán, főleg passzjáték ellen, de futás ellen is gyengék voltak, és itt nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy Micah Parsons betéve rögtön tud egy olyan stabilitást adni ennek az egységnek egy ilyen fiatal, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem tudom, egy legalább liga középmezőny linebacker sorról beszélünk, amit nem fog kihasználni boldog-boldogtalan. Tehát szerintem ez a két legnagyobb kérdés, hogy Dan Quinn ki tud egy olyan rendszert alakítani, ami épít valamennyire ennek a valamennyire fiatal csapategységnek az erősségeire, valamint, hogy a linebacker sor mennyire tud megszilárdulni. Hogyha erre a kettőre akár csak egy minimálisan is pozitív választ tudunk adni, akkor el tudom képzelni, hogy egy olyan defense-t látunk Dallasban, ami versenyképessé teszi abszolút őket.
Gyorsan csak a linebackerre reagálva, és akkor átadom Bájtnak a szót, hogy majdnem biztos vagyok benne, hogy nálam lesz a legmagasabban a Cowboys linebacker sor négyünk közül, akik ugye csináljuk a listát. Úgy vagyok vele, hogy szerintem ők túl tehetségesek ahhoz, hogy ennyire rosszul játszanak, és szerintem tavaly a rendszer és a borzasztó védőfal nagyon sok negatív hatása volt az ő játékukra, és a tavalyi évük az tényleg borzasztó volt. Nem tudom, hogy ez mennyire a valódi tehetségnek megfelelő, vagy sem. Én a belük kapcsolatban bizakodó vagyok, de ennyit akartam csak reagálni, és kázom bájítani az út.
Csak gyorsan, kicsit, hogy abszolút nem, egyébként abszolút nem a tehetedik helyedet akartam itt kiemelni, hanem azt, hogy mennyire érdekes dolog ez, hogy alapvetően egy mennyire tehetséges sor, mert amúgy valószínűleg én is elég magas a sorolnám őket, főleg ugye egy szintén top tehetségnek tartott linebackerrel, viszont nem sikerült kihasználni, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem itt a fiatal nagy nevű játékosoknál, hogy azért nagyon nem mindegy a rendszer. És akkor most már tényleg Bálint.
Igen, nehéz szavakat találni arra, amit tavaly csinált ez a védelem, de minden esetre én felírtam magamnak egy csomó kérdést ide, amire keressük a válaszokat, és valószínűleg itt a következő hetek fogják megadni, hogy az alaptézis, hogy mit fog játszani ez a védelem, ugye 3-4-et vagy 4-3-at, legalábbis kezdésnek, mivel fognak kimenni a pályára legtöbbször. Mert hogyha 3-4-et játszunk, amit rebesgetnek, hogy fogunk, hogy fog a Cowboys játszani, akkor az nem illik szerintem sem. Semmilyen szinten a personal, egyedül a linebacker sort lehet megoldani úgy, hogy van 4 tehetséges linebackered, 5 tehetséges linebackered, akivel ki tudsz menni, de akkor ki fog 3-4-es szélső pasietetőként néha-néha zónázni, nem látom, hogy Lawrence, vagy nem látom, hogy Gregory. A belső védőfal az brutálisan gyenge, tehát tényleg a 35. hely se lenne túlzó szerintem, mert jelenleg úgy nézünk ki, hogy vagy Carlos Watkins fog Tristan Hill-el bent lenni, vagy pedig Neville Gallimore. Úgyhogy akik nem ismernék őket, keressenek rá Wikipédián, el lehet olvasni a profiljukat. Ilyen problémákkal küzdünk, tehát hogy ez a gond. A másik az, hogy úgy szeretnénk kimenni a pályára 2021-ben, hogy az egyik cornerbackünk Trevon Diggs, aki nagyon sokat fejlődött a szezonban, a másik pedig Calvin Joseph, akiről tudjuk, hogy újonc. És mellé pedig hát csak is kizárólag olyan neveket tudunk felsorolni, akik vagy nem ismerik annyira magát a Cowboys-t, hogy vagy fiatalok, vagy most érkeztek, vagy pedig egy teljesen más rendszert kell majd a Quinn alatt megtanulni. Ami én úgy gondolom, hogy jól fog állni nekik, és azért is vagyok bizakodó egy picit a linebackerek a kapcsolatban, mert tudjuk, hogy Quinn azért a linebacker nevelésben nem rossz, hogyha így visszagondolunk Seattle-re, vagy éppen Atlantára. Minden esetre nekem nem áll össze ez a puzzle egész mindenség, félre vannak rakva itt a kis építőkockák, majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég 2021-ben. Az biztos, hogy Parsonsnak a neve, a hype-ja az vinni fogja őt a Defensive Rookie of the Year szavazáson is majd, de nem tudom, hogy mit is várjunk tőle, melyik pozícióban, és akkor tényleg belső linebacker lesz, szélső linebacker lesz, 3-4-ben, 4-3-ban mit fogunk vele csinálni, meg a többiekkel, ugye Wenderesről se tegyünk le, meg Smithről se, meg Neilről se, úgyhogy hát ez tényleg a training campnek a nagy kérdése, hogy most akkor itt mit fognak csavarni a gépezeten. Én inkább kivárok, és azt mondom, hogy ha a 20-hoz jutunk mondjuk DVOA-ben, akkor azt mondom, hogy én egy nagyon boldog ember vagyok.
Ugye ez a sima váltás, hogy a védőkoordinátor váltás, ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert ugye Mike nem borzasztó volt, tehát hogy amennyire túl volt bonyolítva az a rendszer, és kb. A játékosok fel nem tudta, hogy mit csináljon, és nem tudom, mikor láttam ennyi busted coverage-et, mint a Cowboys-tól tavaly, és ebből a szempontból tök jó, hogy jön Quinn, mert ő viszont egy fajék egyszerűségű rendszert csinál, ami tök jó kontraszt lesz a tavalyhoz képest, csak ez meg megint egy túlzó egyszerűs, vagy egy túlzó kilengés, mert ezt, amit a Quinn csinál, és biztos vagyok benne, hogy azt fogja csinálni, amit eddig csinált, mert úgy draftolt a csapat, hogy amelyik olyan prototípus játékosokat szerzett, amelyik ebben a rendszerben, ebben a cover 3 spot drop zónázós rendszerbe írnak, amivel az a baj, hogy ezt bármilyen normális offense az álmából felkeltve is szétszed, mert pontosan tudja, hogy hol vannak a gyenge pontjai. És emiatt volt annyira rossz a Falkosznak, vagy a Falkosznak is a védelme Quinn alatt, mert egyszerűen ez, ami működött a Seattle-nél a Legion of Boom-mal, az már nem működik, mert mindenki tanulta, meg ugye tehetségben sincs közel sem az hozzá, sem a Falkosz, sem a Cowboys.
Az itt Legion of Doom lesz, szerintem.
Lehet, igen. És akkor ugye utásán nem látom a fejlődést, mert ahogy Bálint mondta, ez a belső védőfal, ez hát kriminális, és hát a secondary is egy óriási kérdőjel, mert igen, tehát Trevon Diggs a legjobb játékos, aki tavaly tök utolsó között volt yards per coverage snap, és hasonló mutatókban, és oké, újonc volt, meg szezon végére fejlődött, tehát ő valószínűleg jobb lesz, de hát akkor is. És akkor a Calvin Joseph-ot túloldán, meg első évben túl se várnék sokat. És akkor a safety sor szintén nem néztük túl jól, tehát én ezt a passzvédelmet sem látom, hogy azon kívül, hogy tényleg ez egy biztonságos coverage séma lesz, nem tudom, hogy állíthatják meg az ellenfeleket, és nem látom, hogy lesz ebből egy correct defense, ami viszont nagyon aggasztó lehet.
Én kicsit így komolytalanra fordítva azt az egészet, szerintem aki már most gondolkodik a fantasyban, és cornerbacket akar defensive pozícióba, a csapatába, akkor szerintem Calvin Joseph nagyon jó lesz, mert rengeteget lesz tesztel, az teljesen biztos.
Igen. Patrik, még hozzáfűzni való itt a defensehez?
Én is pont Diggs meg Josephet akartam megemlíteni, hogy szerintem nagyon boom or bust lehet ez, mert nyilván Josephről amúgy is ez volt jellemző az egyetemen, ugye a profi között még nem láttuk. Diggs, meg ahogy te is elmondtad, hogy nem elég, hogy rossz volt, hanem nagyon sokat tesztelték őt is, úgyhogy nehéz lesz választani, hogy őt vagy Josephet fogják tesztelni idén többet az ellenfelek irányítói. Viszont abszolút mind a kettőkben benne van az a boom is, mert Joseph mondható, hogy tud playmaker lenni, Diggs meg tehetséges volt, tehát az viszonylag nem hiába volt, ő is magasan draftolva még a tavaly előtti drafton, úgyhogy én bele tudom látni azt is, hogy boomok lesznek. Ez is egy fontos összetevője lesz annak, hogy a Cowboys defense hogy fog teljesíteni, hogy ez a két fiatal corner tud-e egy nagy boomba belemenni esetleg.
Jósoljunk akkor itt a Cowboysnak a 9 és feles határán, ugye most már 17 meccses szezonnal kell számolnunk, ami szerintem megnehezíti a dolgunkat így ilyen átállás szempontból. Ugye elmondom még egyszer, 6. legkönnyebb a Cowboys sorsolása, de a támadósornak azért relatíve nehéz dolga van, a védelemnek viszont azért elég könnyű, bár tavaly is az volt, szóval ki tudja. És még egy érdekesség, amit felírtam ez a témához, hogy 2000 óta a Cowboysnál az under jött 14-szer a 21-ből, úgyhogy általában kicsit túl voltak hárpolva a fogadóirodák által, és az is azért fun fact ehhez, hogy csak a Jaguars volt rosszabb ez idő alatt az év elejé line-nak a megugrásában. Úgyhogy ennek tudatában kérlek egy tippet, Bálint, először tőled.
Én overrel megyek, szerintem ebben a plusz egy meccses szezonban 10 meccs megnyerése benne van. Szórakoztató lesz Cowboys meccset nézni, körülbelül olyas, mint tavaly a Seahawks elleni pisztolypárbaj. Sokat fogunk feltenni, és sokat fogunk bekapni pontokból.
Patrik?
Bocsánat, 8,5 vagy 9,5 volt?
9,5.
Jó, én is overrel megyek. Alapvetően ránézve a sorsolásra, én ezt nem tartom egy bitangerősnek így összességében, tehát ha nagyon durva akarok lenni, akkor azt mondom, hogy két meccs az, aminél biztos azt mondanám, hogy nem nyernek, és ez a Buccaneers Chiefs az összes többinél én simán bele tudom látni. Nyilván a csoportban is ki fognak kapni. Ettől függetlenül, hogyha nem söpör végig egy hasonló sérülés hullám, akkor szerintem a 10 win meg lesz.
Megnéztem gyorsan, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meccsen favoritok jelenleg. Legalábbis a Warren Sharp könyve szerint most
igen, én is néztem, de nagyon soknál nagyon pici minuszosak idegenben, ami azt jelenti, hogy jobb csapatok, csak az idegenbeli pálya miatt esélytelenebbek. Tehát ha így nézed, akkor meg aztán valami 11 meccsen már ők az esélyesebbek.
Igen. Én baj vagyok, mert ha ez az offense, vagy ez a defense tényleg egy 20. szintet, akkor simán mondom az overt. Csak nem hiszek abban, hogy az off vagy a defense az mekkor elhozza ezt a 20. szintet. És szerintem ezt nem szíz, tehát 9-8-a meg lehet nyerni, úgyhogy én undert mondok a Cowboysra, bármennyire is gondolom, hogy ez egy elit, nagyon durván elit offense lesz. Giants, akkor a második csapatunk az ABC sorrendben. Nekik a 11. legnehezebb a sorsolásuk, és 6,5 az over-under határ, ezen majd nyilván visszatérünk a vége felé. Offense-nél irányító poszton 20-ak, futó poszton 7-ek, elkapó poszton 19-ek, megint nem írtam fel a tight endet, mert hülye vagyok, ott pedig a 13-ak, offensive tackle-ben 28-ak, belső támadófalban 31-ek. A támadóknál a támadófalból Kevin Zeitlert kell kiemelni, a skill pozícióból pedig Golden Tate-et és Dion Lewis-t. Érkezőknél leginkább az elkapóknál ugye Kenny Galladay, John Ross, illetve Kadarius Toney, illetve még a támadófalba Zach Fulton érkezett, úgyhogy így néz ki a Giants offense változása, illetve a az erősségei, gyengeségei. Patrik, mit vársz ettől a támadósorton?
Hát sokszor kiemeltük már, de nem tudom mással kezdeni, mint hogy Daniel Jonesról beszélgessünk egy kicsit, ugyanis talán tényleg az utolsó utáni vízválasztó év lehet neki, amikor megmutatja, hogy milyen irányító is valójában, mert őszintén magammal vitatkozva sem tudom eldönteni, hogy akkor ő az biztos, hogy nem váltotta be talán azokat a reményeket, amilyen magasan draftolták. Viszont, hogy valójában nem kész-e, vagy nem tud egy jó franchise irányító lenni, hogyha jó körülötte az edzői stáb és a csapat, az még talán nem feltétlenül dőlt el akkor sem, hogyha rengeteg buta hibát láttunk tőle itt az évek folyamán. És megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy nem is néztem a cikkbe a Giants-et, hogy 17-et mondtad elkapó, vagy 17-nek mondtátok őket elkapóba, ami 19 ráadásul. Persze ez a sor, nincs ilyen top-notch játékosuk, mint sok csapatnak, de azért ez a Galladay, Slayton, Shepard, Tooney, oké, John Ross, akár említjük, akár nem, alapvetően egy elég jó mennyiségi, és szerintem részben minőségi csapat is, akik között nagyon sokan tudnak mélységi célpontok lenni, slotba játszani, elkapás utáni yardokat hozni, úgyhogy abszolút megvan az a csapat most Daniel Jonesnak, akivel tud játszani, és akkor még visszakapja valószínűleg Barkley-t is, ha a szezon első pár hetére nem is, de vissza fog térni ő is, és be tud szállni akár a passzjátékba, akár ugye egy jobb minőségi futást garantálva a csapatnak, úgyhogy minden adott lesz Jonesnak, és hát a támadó fal lehet még kérdéses előtte, ahol mondhatjuk, hogy felvirágzások voltak néha, de alapvetően nem feltétlenül bízhatunk meg bennük sem annyira. Ettől függetlenül is tartom, hogy Daniel Jones teljesítmény. Ha ő tud szintet lépni, mert most már muszáj lesz szintet lépnie, akkor ez fordítva, mint a Cowboysnál, egy viszonylag stabil védelem és egy közepes támadósor lehet. Ugye Joe Judge sem feltétlenül mutatta meg azt, amit mi vártunk tőle, itt virtuóz támadó sornál, úgyhogy igazából én azért vagyok nagy bajban a Giants-el kapcsolatban, mert pont az a kettő gyenge, vagy kérdéses pontja van, a támadófal és az irányító, ami a leghangsúlyosabb kellene, hogy legyen, és mind a kettőbe bele tudom látni, hogy egy kis fejlődés lesz, és akkor valahogy elvickélnek ennek a hátán, viszont egyelőre inkább az ellenkezőire adtak nekünk okot, mármint hogy az ellenkező, az aggódásra adtak nekünk okot, és ez miatt én visszafogott várakozásokkal tekintek ebbe az idénybe.
Ránéztem az elkapó sorrendre, 17. voltam 19. tehát én mondtam rosszul megint, de az 4-del 13. helyhez 6 pont volt a különbség, tehát nagyon egybe volt ez a gárda, úgyhogy ott az egy nagyon egy posztnak tekintető szerintem, de most ez nem is annyira fontos talán. Bármint, ahogy látod itt, és egyébként ha már tőletek érkezett, akkor Jason Garrettet és az ő támadó sorát.
Hát azt tudjuk Jason Garrettről, hogy nem a leg mélyebbre nyúl a cilinderbe, ahol ki lehet húzni ezeket az izgalmas játékokat, ő egy teljesen más felfogású, régi vágású támadó koordinátor, és kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e neki a megújulás, mert én azt gondolom, hogy az irányító kérdés akkor oldódhat meg New Yorkban, legalábbis a Giantsnél, hogyha ebben tud segítséget nyújtani a támadó koordinátor, illetve az irányító edző is. Ugye Daniel Jones, ez a tipikus make or break year. Tehát, hogyha most nem, akkor soha. És megkapott tényleg nagyjából mindent, kivéve a támadó fal, de én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy ezt a rendszert azt úgy kell elképzelni, mint egy elit támadó fallal működő történet. Én azt gondolom, hogy a harmadik évére jött el az idő Jonesnál, hogy tényleg hátára vegye a csapatot, és akkor is jól tudjon játszani, amikor nem minden feltétel adott, és itt leginkább a támadó falra gondolok, de hogyha így levesszük ezt, és a skill játékosokat nézzük, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok csapat megirigyelni ezt az összeállítást, és Patrik felsorolta nagyon jól, hogy itt szerintem alul értékelt nevekről beszélgetünk, de szerintem az egyik legjobb elkapója az egész ligának, és nem csak mint szabadügynök elkapó volt az egyik legjobb, hanem úgy összességében is. Slayton nagyon alul értékelt. John Ross, jó, nyilván itt befutcsolt a karrier Cincinnati-ben, de lehet vele mit kezdeni. Shepard, szépen csöndben a liga egyik legjobb, hát nem azt mondom, hogy legjobb, de egy használt oszlott elkapó. Tony meg hát meglátjuk, hogy mi lesz. Engem nem ejti a labdákat, akkor szintén egy kiváló játékos, már mint tehetségét tekintve, úgyhogy ha itt nézzük, akkor ez egy nagyon tehetséges csapat, hogyha a támadó fal, ott azért van probléma, de nem hiszem, hogy megoldhatatlan feladat előtt állnak. Szerintem dinamikusabb lesz a New York támadó rendszere, mint tavaly volt. Persze, mondom, az igazi tűzkeresség az Jason Garrett munkája, hogyha az nem működik jól, akkor itt Daniel Jones-ból soha az égvilágon nem lesz franchise irányító.
Igen, és nekem is ez a legnagyobb problémám, hogy én szerintem talán jobbra értékelem Daniel Jones, mint a legtöbben, mert legalábbis így a QB rangsorral úgy tűnt, és de az a bajom viszont, hogy nem látom, hogy ő sikeres lehetne idén ezzel a körülvevő személyzettel, és itt elsősorban a támadó falra és Jason Garrettre gondolok, de elmondom mind a kettővel így a problémámat, és kezdem Jason Garrettel, hogy tavaly az offense hatékonysága az valami egészen borzalmas volt. Ugye elég hamar kidőlt Barkley, és még így is az egyik legfutásorientáltabb csapat volt a Giants. Korai downokon csak a Ravens, a Patriots, meg a Titans előzte őket, ugye ahol két futó irányító van, és egy Derrick Henry, tehát
indokolt volt. Indokoltabb.
Szinte indokolt, igen, és nem néz, hogy Wayne Goldman-nel kell futni. És ami másik probléma, hogy nem csak, hogy rengeteget futott, de hogy bele is futott a 8 emberes boxokba folyamatosan. És nagyon nem segítette ezzel Daniel Jones, mert harmadik kísérletekre a legtöbb yardot kellett megtennie a Giantsnek az egész szezonban, 7,9-et, tehát átlagban harmadik és 8 volt a szituáció, ami egy borzasztó helyzet egy irányítónak, bármi irányítónak, nem csak egy fiatalnak, akinek egyébként pont olyan azt kéne, hogy ne kelljen ilyen nehéz passz szituációba keverednie. És az a baj, hogy nem látom, hogy Garrett ezen változtatna már. Mert miért tenni? Mert nem olyan, aki oké, megnézi, hogy mit csinált rosszul, és akkor változtat, mert ezt nem láttuk tőle soha az életben. És ezért nem látom, hogy a Giants offense olyan magasságokba tud emelkedni, és kár, mert egyébként szerintem Daniel Jones-ban több lenne, mint amennyi ki tud hozni. Nem mondom, hogy egy szupersztár lenne, mert azért oda nincs lenne a képességei, de ez nagy probléma. És a támadó falnál meg ugye tavaly a PFF szerint 31-ek voltak pass protectionben, és a Football Outsiders szerint 21-ek futásblokkolásban, és ugye nem igazán próbálták segíteni ezt az egységet. Még tekőben azt mondom, hogy egyébként nem néznek ki a rosszul, mert van két fiatal játékos, akiben úgy ott van a potenciál, az Andrew Thomas magasan draftolt játékos volt a szezon végére, azért fejlődött is, illetve a támadó fal edző kérdés nem nézett ki valami jól tavaly, ugye kirúgták a szezon közben de Gruyere volt, ha jól emlékszem, és az látszott, hogy az egész edzői munka az borzasztó volt a falban, ugye Matt Firth, mint harmadik körösről is mutatott jó dolgokat. A fal közepén viszont nem látom, hogy itt a több évbe befutcsolt Will Hernandez-zel, meg Lemieux-vel, Niggates-zel ez működni fog, úgyhogy szerintem ott nagy problémák lesznek, és Jones-nak meg kellene a jó protection, mert nem elég pontos irányító ahhoz, hogy megoldja ezeket a folyamatos rövid passzokat, amikkel lehetne haladni, de ez kevésbé az ő játéka, pedig azt hittük, hogy ez lesz az ő játéka. Ellenben a mély labdákkal meg sokkal jobb, hatékonyabb, pontosabb, csak ehhez már nincs meg a protection, hogy meglegyen a zseb, és ő meg nem érzi ezt elég jól, tehát nem látom, hogy így rendszer szinten ez hogy fog jól működni, és mondjátok el, hogy szerintetek mi fog változni, mert én aggódok emiatt ez miatt, hogy mit tud kihozni ebből Garrett és Jones.
Nekem az a nagy gondom, amit ki is emeltél, hogy ugye a harmadik is hosszúra kellett mindig dolgozni, ez a harmadik és nyolc, ez pedig nem segíti sem Jones-t, sem pedig a támadó falat. Tehát, hogyha marad ez a felfogás, akkor szerintem óriási probléma van, mert egyfelől nagyon hosszú az a táv, az a 8 yard levegőben, harmadik kísérletre, és nagyon-nagyon kevés az az idő, ami maradni fog Jones-nak, amikor hát legjobb pass rush csomaggal fognak érkezni a csapatok, és nem feltétlenül itt az NFC-szre kell gondolni, ahol azért annyira nem beretes, bár tekintsünk el a Washingtontól, de akkor, amikor tényleg fönn van három edge rushered, meg egy jó pass rusher defensív tackle-öd a falban, és valószínűleg ilyen csomagokkal fognak jelentkezni, akkor ott lesz gond Nick Gates-el, meg Shane Lemieux-vel, Will Hernandez-zel ott középen, és én ettől félek nagyon, hogy ez lehet az, ami ilyen nagyon nagy buktatója lesz ennek a támadósornak, hogyha visszajön Barkley, akkor pedig hát én azt gondolom, hogy ez valószínűleg maradni fog.
Mi volt az átlagos passzolási ideje egyébként Jonesnak tavaly? Azt tudja valaki Cetliről vagy fejből akár?
Csak mert beszélgettek még kicsit, akkor lehet, hogy megkeresem.
Mert nekem ugye az lett volna a gondolatom, hogy minél gyorsabban igyekeznek kiszedni a labdát a kezéből, hogy ne tudjanak odaérni hozzá. Ugye Tune is ezért lett szerintem magasan draftolva, illetve ezért hoztak sok elkapót, hogy valaki abból gyorsan fog szabadulni, bárkinek is lehet passzolni. Nyilván, amit mondtatok ti is, a futást ezt nem fogják elhanyagolni. Szerintem Tune-tól elég sok olyan csomagot kaphatunk, ahol őt használják, akár futásra, akár valami Anik Yu passzolási sémában. Most lehet, hogy ez, ha megtalálja Dani addigra az adatot, hogy
közben
Jones nagyon gyorsan, milyen gyors volt a passzolási ideje?
2,71, de mi a 23. hely, tehát hogy nem volt gyors.
Szerintem ezen igyekeznek gyorsítani. Most nyilván egyébként alapvetően 2,71 sem tűnik olyan nagyon lassúnak, de én nekem mindenképpen az volt az első gondolatom, hogy ezt megpróbálják lerövidíteni, ezt úgy tudják részben lerövidíteni, hogyha az elkapói, a sok jó elkapójának gyorsan a kezébe juttatják a labdát. Most ezeket megkapta Jones, meglátjuk. Egyébként az is sok playhívás gond volt a Giantsnél, és ez nem feltétlenül, mint nyilván Jonesnak is sok hibája volt, de hogy sok olyan játék volt, hívtak rá, vagy hívott a csapat, ami nem feltétlenül feküdt az ő skilljeihez. Tehát ha ebbe tudnak javulni, akkor lehet, hogy kicsit tudnak oldani a támadófalnak a gyengeségein. Nyilván én sem várom azt, hogy elképesztően jó lesz ez a támadófal, de talán kicsit el tudják fedni a hiányosságait.
Én kérdés, hogy Tony mennyit lesz a pályára egyébként, mert meglátjuk, hogy ugyanazokat mennyit vetik be, meg az első edzéseken annyira nem voltak jó hírek felül, ami nyilván semmit sem jelent, mert kit érdekelnek az első edzések, csak meg ugye vannak előtte három alapvetően, úgyhogy az mondjuk az is egy érdekes kérdés, hogy mennyit fog játszani Tony, mert is nagyon szívesen hogy szeretném látni, hogy mit tudunk belőle kihozni. Lehet, hogy egy évet várni kell majd erre jobban. Mondjuk a defense-re, ami talán sokkal jobb képet fest. A saját rankingom, tehát egy rushereknél 30. belső védőfalnál 4. linebackereknél 18. cornerbackereknél 5. safetyknél 18. Távozóknál Delvin Tomlinson kell a védőfal közepéről, Kyler Fekret a védőfal széléről, David Mayot, mint linebacker, illetve Anton Betelt, mint safety érkezőknél. Cornerback sorban Adoree Jackson, illetve Aaron Robinson érkezett, védőfalba Danny Shelton, passzeserekhez Ryan Anderson, linebackerekhez Reggie Ragland, illetve ugye még passzeserek Ojulari a draft második körében, úgyhogy összességben erősült ez a védelem, és szerintem már tavaly is nagyon jól nézett ki ez a defense, úgyhogy szerintem sokat, sokat váratunk ettől az egységtől. Bárint, hogy látod itt a defense-t.
Ez tök jó dolog, hogy itt beszélünk a Giants védelmén, és nagyon keveset beszéltünk, szerintem tavaly, vagy eléggé radarok alatt repültek ők is, ugye Patrick Graham szerintem borzasztó jó munkát végzett az első évben, és én úgy gondolkodom róluk, vagy így felírtam magamnak ezt a kérdést, hogy vajon a 2021-es Giants lesz a 2019-es 49ers, abból a szempontból, hogy van egy, hát, átlagos irányítójuk, egy átlagos támadósoruk, viszont egy brutális védelmük, ami tényleg elviheti őket akár egy playoffig, bár én úgy gondolom, hogy nem fogja, pont azért, mert nem annyira tehetséges ez a támadósor, mint az akkori 49ers volt, vagy nincsenek akkor átütő erejű játékosok, mint egy Nick Bosa volt ugye már az első szezonjában, de mindenképpen egy ilyen párhuzamot látok, hogy egy nagyon szolid, mármint egy nagyon stabil védelem, akik meg tudják teremteni a támadósornak azt a lehetőséget, hogy ne kelljen 35 pontokat csinálni minden meccsen, csak legyen elég 24, és akkor mi majd 20 alatt tartjuk az ellenfeleket. Nyilván itt nem a Chiefs-re kell gondolni ebben a szezonban, de azért olyan szintű minőségi erősítéseket lehet itt felfedezni a maguk szintjén, hogy ez tényleg szerintem hát a csoportban a második legjobb védelem lesz bőven, és ott nagyon nagy lesz a szakadék a harmadik és a második között, de a védelem fogja hátán vinni a csapatot, és én azt gondolom, hogy nagyon jól szervezett és nagyon jól átgondolt védelem lesz. Már tavaly is jók voltak, és náluk nem lesz az, hogy visszaesnek, legalábbis az én gondolataim szerint nem ők fejlődni fognak ahhoz képest, hogy tavaly mit láttunk tőlük, főleg mondjuk akár DVOA mutatóban, ahol éppenségen 19-ek voltak, de ez simán top 10-es védelem lesz.
Patrik?
Én is egyetértek Bálintat, és sokat várok ettől a védelemtől, és annak ellenére, hogy nevekben továbbra sincsenek igazi sztárok itt. Tehát Leonard Williams tavaly nagyon jól teljesít, nagyon jó volt használva, annak ellenére is, hogy szerintem azért még mindig kevesen figyeltek föl rám, mert nem kifejezetten halmozta a szekkeket, meg talán nem számít most jelenleg akkora nagy nevű pass rushernek, mint gondoltuk. Ettől függetlenül ebben a rendszerben nagyon megtalálta az ő erősségeit, ahogy egyébként Patrick Graham koordinátor mindenkinek megtalálta szerintem majdnem hogy az erősségét ebben a szisztemben, és most még csak jobban összeszoktak, még jött egy-két ember, úgyhogy szerintem, ha fejlődni nem is, de meg fogják tartani körülbelül a tavalyi formájukat, ami azért szerintem kifejezetten üde volt, és hogyha a támadósor erősebb lesz, nem hozza őket nehéz szituációba, tudnak sokat pihenni, akkor ez bizony elég lehet egy olyan defensehez, akire úgy fogunk tekinteni, hogy bármelyik offenz ellen meg tudja állni a helyét. Nem is tudok kifejezetten csapatrészt náluk kiemelni, mert nyilván egy-egy ember, mint Bradbury vagy Williams húzza a csapatot, de hogy alapvetően mindenhol megvannak a maguk erősségei ennek a játék résznek.
Igen, itt nyilván a szélső pass-rush nagy kérdője, mert tavaly 32-ek voltak pass-rush mindrétben, ami nyilván nem mutat jól. Leonard Williams nyilván ezt tök jól hozza a saját részéről, meg nagyon tetszett, hogy őt kimozgatták a szélre is, sokszor majdnem az szerepek felén kint volt egy zsesserben, ami nagyon kellett is, mert oda nem volt emberük, és akkor most meglátjuk, hogy Ojulárival mennyire sikerül megoldani ezt a problémát. A futás azt nagyon jól fogják ölni, az biztos, hogy jól fog működni, és nekem ez a cornerbackre ez nagyon tetszik. Tehát Bradbury az elit polc határára nőtte ki magát, és egészségesen szerintem Adoree Jackson is egy nagyon jó kiegészítő, egy cornerback 2 tud lenni, és akkor erre a Robinson benyomjuk a slotba, aki szerintem egy viszonylag magas padlóval rendelkező prospect volt, úgyhogy nekem az a cornerback sor, ez baromira tetszik, és ezáltal a passzvédelem is jól fog mutatni. Egy kicsit több passzes kéne, ami az Achilles sarka lehet, vagy az Achilles színe lehet ennek a védelemnek, hogyha továbbra is sikerül elég nyomást generálni. Ami ugye Graham-nel kapcsolatban, amit akartam ilyen séma szinten mondani, hogy nekem is tetszett, amit csinált, és érdekes, hogy ugye ő Patriots oldalról jön, ellenben inkább ezt a Brandon Staley féle filozófiát nyomja, hogy sokat zónázunk, sok dánkfelállás, nem vernek meg mélyen, jövünk fel szerelni, és nagyon kíváncsi leszek, hogy idén vajon több emberezést fog alkalmazni azzal, hogy most nem csak egy Bradbury-el van, és akkor a túloldalon megtaláljuk Iadomot, ha jól emlékszem, megtalálják a támadó sorok, hanem akkor van még egy jó cornerback, vagy akár még kettő, akikkel már sokkal jobban lehet emberezni. Úgyhogy ez egy izgalmas kérdés szerintem a Giants defense kapcsán, de szerintem ez simán egy top 10-es egység lesz. És akkor jósoljunk a 6 és feles line-ra, 11. legnehezebb sorsolás, az offense-nek nagyon nehéz dolga lesz, a top 5-ös, a Warren Sharp hatékonysági mutatóit figyelembe véve, a defense sorsolása viszont nagyon könnyű lesz, úgyhogy ezzel tudjátok kiigazítani esetleg a jóslásokat, hogyha akarjátok. Patrik, kezdjük veled.
Bármennyire is próbálnék hinni ebben a csapatban, nálam ez under, még pedig azért, mert Daniel Jones-ba viszont nem tudok hinni, és szerintem ahhoz meg nem kellően gyenge ez a sorsolás, hogy sok helyen be tudjam húzni őket, én maradok az undernél.
Márik?
Jóvert mondok, nekem ez a 6,5 ez túl alacsonyan van ahhoz, hogy egy ilyen, hát leginkább a védelme miatt tehetséges csapatot ne tartsak 7 győzelemre, úgyhogy én nem vagyok túl pessimista, és akkor inkább azt mondom, hogy legyen over, tehát minimum 7.
Nagyon jól be van lőve ez a határ, ez a határ is, mint ahogy egyébként a legtöbb így szokott lenni. Én Gerett miatt mondok Endőt, és 6-11-es mérleget, bármilyen fülés kimondani a 6-10 helyet. De 6-11 talán, most már néztem itt a meccsekre. Benne van az over is, de mondok, 6-11-et mondok inkább. Eagles következik. Nagyon érdekes lesz, szerintem. Harmadik legkönnyebb sorsolás, és ráadásul pihenés szempontból is elég jó a menetrend, tehát ez is ilyen könnyítő faktor. Itt is 6,5 a határ. Offense-nél irányító poszton 29., futó poszton 22., elkapó poszton 29., tight endnél 6., tackle-ben 17., belső támadó falban 6. Támadóknál Doug Pederson főedzővel kell kezdeni, Carson Wentz-el kell folytatni, és Deshaun Jackson, illetve Jason Peters, aki még nagyobb nevű távozó. Érkezőknél Nick Sirianni, mint főedző, érkezett még Joe Flacco, és hát a draftról Devonta Smith, illetve Landon Dickerson elkapó posztra, illetve a támadó falba. Ki szeretné kezdeni az Eagles offense kiveszélését?
Kezdte, szerintem.
Te szeretnéd kezdeni.
Ezzel én elhát azért alig is. Jó. A támadófal tök jó. És itt nagyjából kifújtam a pozitív dolgokból, mert én nem igazán hiszek Hurtsben, és abban sem hiszek, hogy ez az offense stáb, ez az ő erősségeire fogja építeni az offense-t, vagy legalábbis egy olyan offense fog összerakni, ami egy futóirányítóhoz kell. Mert Hurts egy futóirányító, ellenben Nick Sirianni nem egy ilyen irányítókra szakosodott edző, mint mondjuk a Ravensnél volt Greg Roman például. És nyilván lesz egy csomó olyan játék, amit irányító futással fog végződni, vagy erre lesz kihegyezve. De és ezek tök jók lesznek, de amikor passzolni kell majd Hurtsnek, akkor szerintem azért itt nagyon sok probléma lesz, mert nem elég pontos, nem olvas elég gyorsan, nem elég jó fejben, és én attól tartok, hogy nem is lesz, sosem, aztán majd lehet, hogy rám cáfol, de tavaly egyébként nagyon sok turnover-worthy dobása volt, és ehhez képest nagyon kevés interception-je, tehát tök szerencsés volt ilyen szempontból, és igazából nem jött nagyon jobban, mint Wentz. Felüdülés volt a játék, az biztos, meg jobb volt már nézni, mint Wentz szenvedését, de ettől függetlenül Hurts is elég gyengén játszott, és nyilván most 4 meccsben nem vagyunk következtetés, vagy messze vagyunk következtetést, de nem gondolom, hogy ő lenne itt a jövő irányítója is, hogy ő ezt itt meg tudná oldani, hogy itt jól működő offense legyen, és hát igazából Sirianniban sem hiszek túlzottan, mint aki sose hívott még játékokat, nem is volt egy nagy nevű jelölt igazából, és oké, értem, hogy rájuk alól érkezik, és azért ez egy valamennyire pozitív dolog, de nem látom, hogy egy jó offense sémát tudnának itt összerakni, és ezzel a tehetségi szinten, ami jelenleg van az Eaglesnél, ezzel egy jó jó támadósot össze tudnának rakni, úgyhogy nem vagyok túl bizakodó a Philadelphia idei szezonjával kapcsolatban.
Itt a kulcs szó egyébként tényleg az edzőknél lesz, mert én abban látom az Eagles sikerességét egyedül, hogyha ki fogják használni Hurtsnek a lábait, és tudnak ráírni egy olyan playbookot, aminél ezzel haladnak, vagy ezen lesz a hangsúly. Mert azt én sem látom, hogy Hurtsnek a passzolási képességével és ezzel a, hát nem is tudom, receiving corps-ral, még akkor is, hogyha most jócskán úgy tűnik, hogy próbáltak rajta, vagy hát nem jócskán, de úgy tűnik, hogy turbozni próbáltak rajta, ettől függetlenül ez szerintem továbbra is egy viszonylag gyenge egységnek mondható, és hogyha ezt a kettőt megnézzük, akkor nem tudom elképzelni, hogy összeraknak egy olyan playbookot, ami Hurts passz képességre alapozva sikeres lehet. Ellenben, hogyha hoznak egy olyan újítást, nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy olyat, amit a Baltimore hozott Lamar Jacksonnál például, hanem csak egy picit megnyitnak egy új dimenziót Hurts-el, akkor igenis működőképes lehet ez az egység, nem azt mondom, hogy liga top 5, de hogy el tudnak karistolni valahogy, és hát itt is azért meg kell említeni, hogy ahogy most nem emlékszem, hogy itt is mondtad el, vagy csak a Dallasnál, hogy az Eagles volt a legjobban sújtott egység a sérülésekkel a támadó falat tekintve, és hát konkrétan kicserülődik ez az egység most Hurts előtt, és Hurtsnek akkor volt talán a legtöbb problémája, amikor abszolút elfogyott a levegője, és nyilván egy újonszól nem is várhattuk el azt, hogy ilyen helyzetben majd a hátára veszi a csapatot. Most kicsit egy kényelmesebb szituációban lesz, volt ideje összeszokni a csapattal, úgyhogy én el tudom hinni valamennyire, hogy írnak rá egy olyan playbookot, aminek a hátán elvickél valahogy, és megmondom őszintén, hogy én egyrészt látom, hogy ezt csinálják, másrészt ez az egyetlen esélyük, mert ha nem ezt csinálják, akkor viszont egy totál katasztrófába fulladhat ez az idény. Abban egyetértek veled, hogy abban nem sok remény van. Nem tudom, hogy miért bízok egyébként Sirianiban, mert tényleg nem láttunk tőle még ilyen szintű vezetőedzői tapasztalatot, de valahogy el kell hinnünk, hogy nekik van egy koncepciójuk ezzel az Eagles-szel, mert biztos vagyok benne, hogy ők sem arra alapoznak, hogy Hurts és ez a gyenge elkapó szekció majd megoldja.
Érdekes ez a Sirianni-Hurts kapcsolat, mert azt is lehet gondolni, hogy Nick Sirianni nem gondolkodik Hurtsben, és ez azért furcsa, mert ugye a felső vezetése a csapatnak meg igen. Ráadásul tulajdonosi üzenet. Jó kérdés, hogy mennyi jelentőséget tulajdonítunk ennek az egésznek, de én azt gondolom, hogy itt lehet egy olyan elképzelés, hogy 2022-ben már egyáltalán nem ezzel az irányítósorral vágnának neki, és szerintem egyébként nagyon érik egy irányító draft az első körben Philadelphiában, és akkor ott már lehetne azon is gondolkodni, hogy mi a jövő, mert azért nem rossz a támadó fal, bár én azt gondolom, hogy az idősödő kezdőket lassan egy ilyen őrségváltással kell pótolni majd, ott van ugye Dickerson, Dillarda, nem tudom mi lesz. Egyébként nekem Mylattának a játéka nagyon tetszett a tavalyi év során, úgyhogy én azt se gondolnám furcsa dolognak, hogyha mondjuk Dillardot bemozgatnák hosszú távon középre, és guard lenne, és Mylatta lenne a kezdő tackle, mert szerintem kezdő szinten tudott játszani akkor, amikor fönn volt a pályán. Igen, itt ez a Sirianni kérdéskör, illetve a játékhívások, meg a rendszer maga, hát ez alapjában fogja meghatározni az Eagles sikerességét, és akkor itt a támadósor tekintve, hát inkább egy kevésbé izgalmas történet lesz, bár nagyon jó játékosok vannak egyénileg, talán ugye Smith-t itt ki lehet emelni, hogy jó kérdés lesz, milyen átállást fog megkívánni ez a college-ról NFL ugrás, illetve engem nagyon izgat például az, hogy Kenny Gainwell mit fog betölteni ebben a támadósorban, mert azért ő is egy magasan képzett játékos, izgalmas lesz. Hát Hurtsért meg imádkozni kell, de egyébként akkor, amikor legutóbb egy Nick keresztnevű cserélyenító volt az Eaglesben, akkor éppen Super Bowl-t nyertek. És hát Malens ott van.
Hát megéri a rosszat.
Hát, vicces lenne.
Igen, a támadó fal nagyon vicces, hogy tavaly 16 meccsen 14 különböző felállásban kellett a támadó falat összerakni, úgyhogy az idén remélhetőleg nem fog így lenni. Egyébként Mylatta szerintem megnyeri a left tackle posztot a campben, hogyha nem akarják Dillardot, mint magas pick erőltetni, csak Dillardon meg nem látom, hogy guardban működne, mert nem elég erős hozzá, úgyhogy ő lehet egy ilyen kidobott elsőkörös pick, ami tök jól néz ki. De, ja, úgyhogy meg az őrségváltásban is igazad van, mert hát Brooks meg Kelsey valószínűleg jövőre vagy egy-két éven belül visszavonul, úgyhogy az már nincs messze. Menjünk akkor a védelemre, ott is sok volt a változás. A saját rankingom szerint 15. legjobb edge rusher egység, 5. legjobb belső védőfal, 29. linebacker sor, 27. cornerback sor és 15. safety sor. Távozóknál ugye Jim Schwartz védőkoordinátorral kell kezdeni. Elment a defensive back-ek közül Jalen Mills, Rudy Ford, Cremon LeBlanc, Kresszesserek közül Vinnie Curry, illetve linebackerek közül Nate Gary. Érkezőknél Jonathan Gannon, mint védőkoordinátor kell elsősorban említeni. Érkezett a Vikingsból Anthony Harris, a safety sorba a linebackerekhez Eric Wilson, Kresszesserekhez pedig Ryan Kerrigan. Patrik, mit gondolsz erről a defense-ről?
Érdekes kérdés lesz majd, amikor visszatérünk a végén az overrenderökhöz, mert nem tudom eldönteni, hogy melyiknél van a nagyobb bizonytalanságom a támadósornál, vagy a védelemnél, mert ahogy most te is fölhetted a rangsorodban, hogy hol helyezkednek el, hát a back seven az nagyon-nagyon nem néz ki jól. Tehát ritkán, a mai modern fociban ritkán támaszkodik ilyen gyenge corner sorra mondjuk egy csapat, de hát a linebacker sornál is vannak érdekes kérdések, és amíg így fogják tudni támadni Slay-ket, addig hiába vannak jó veteránok, akiknek a passértetésében bízhatnak, egyszerűen nem tudsz levédekezni mindenkit, még akkor is, hogyha viszonylag gyorsan odaérsz az irányítóra, úgyhogy hát nálam rengeteg a kérdés, és hát a védőkoordinátor csere, az nyilván arra hivatott, hogy jöjjön egy olyan rendszer, amiben megtalálják a helyüket az emberek, vagy pedig kitaláljanak valami olyan dolgot, amivel elrejtik a hiányosságokat, csak egyszerűen túl sok hiányosságot kéne elrejteni a passzvédekezés terén, amit szerintem nem lehet. Tehát ide mindenképp erősítés kellett volna, és kicsit szerintem sajnálatos az Eagles szurkok számára, hogy a védelem ennyire visszavedlette magát egy kevésbé megbízható egységre, mert pont, hogy nekik kellett volna támaszítani az offense-nek, de ez nem fog idén megtörténni. Egyszerűen ez a passzvédekezés és cornerback sor nagyon-nagyon gyenge. Ja, és akkor még a red zone-ban is kifejezetten támadhatóak lesznek. Nem, kevés olyan fizikális faszvédőjük van szerintem, aki föl fogja tudni venni a versenyt az ellenfelekkel.
Itt amitől én nagyon fázom, az tényleg a linebacker sor. Most itt szerintem defensive back-ek között azért vannak használható játékosok.
Mere.
Nem sok.
Cornerback-ek között ki az, aki használható játékos, mondjuk Slay.
Igen, de szerintem az rosszabb.
Nem tudom, ki fog kezdeni cornerbackben, tehát Slay túloldalán. Most lehet, hogy Avonti már össze, akit láttuk, hogy ugye szélső cornerbackként használhatatlan, a slotban esetleg vagy safetyben. De hogy, és akkor van egy negyedik körös Zach McPherson, aki valószínűleg inkább hatodik körös tehetség volt, van egy Michael Jacky, Craig James, és akkor senki nem hallott soha, és valaki kezdeni fog, ha nem kettő. Úgyhogy az durva.
Igen, vannak érdekes kérdések, hogy itt akkor most a Dallasnak az egyik kezdő cornerback lesz többet célba véve, vagy a Philadelphia-nak. Ez izgalmas verseny lesz az év során, de hát jó, igen, ez nehéz, de az is nagyon nehéz elképzelni, hogy fognak ezzel a linebacker sorral vállalható védekezést nyújtani a középső zónákban, vagy hát a középtávoli passzoknál, a rövid középtávoli passzoknál, és ez lehet nagyon nagy probléma, és hogyha Ha valami kiveheti a passzrásnak az élét, akkor biztos, hogy ez lesz. Hogy hiába vannak jó nevek, és tényleg jött Ryan Kerrigan, aki szerintem megint csak egy alulértékelt játékos. Nagyon érdekes lesz megnézni ez egyébként, ugye Jonathan Gannon vezette egységet, aki hát a Colts-nál volt cornerback edző, azért annyira rossz munkát nem végzett ott, de mint védelmi koordinátor, vagy védőkoordinátor, így tőle is fázol, mint hogy fázol az egész stábtól, hogy így ők még ezt így nem érték át, és pont nem egy olyan csapathoz kerülnek, ahol hát mindent alapjaiban kell újraépíteni, hanem van egy mag, és akkor azzal kell majd dolgozni, ez a csapat, ez nem úgy néz ki, mint mondjuk, nem is tudom én, a Cincinnati Bengals, vagy a Jacksonville Jaguars, hogy azért ott lehet egy újraépítés elképzelni, itt nem erről van szó, legalábbis én így gondolom.
Igen, hát a védőfal az tök erős, tehát az tök jó, csak ahogy mondtad, az a baj, hogy ez nem ér semmit, hogyha a coverage az nulla, úgyhogy futásnál jó lesz az egység, ez tök jó, passz ellen meg nulla lesz az egész csapat, és így semmi.
Ez meg tök rossz.
Igen, és tényleg olyan jó ez a védőfal, meg olyan mély a védőfal, hogy 25 csapat legalább megirigyelni, de semmire sem fog menni vele az igaz. Ami ugye Genont illetén mondjuk vele kapcsolatban pozitívabb vagyok, de ez lehet csak azért van, mert érdekesebb defense fog csinálni, mint Jim Schwartz, aki azt mondta, hogy felállunk, azt játszunk, és akkor ugyanúgy felállunk minden, mindig folyamatosan, és akkor te őt fogod, ti mentek mi az United-ra, és akkor megoldjuk. Egyrészt nem voltnak hozzá a tehetség, másrészt nem is biztos, hogy a mai NFL-ben ez nem működik. Genon ellenben, ugye, hogy egyrészt Eberflusztól érkezett, másrészt ugye Zimmer alatt nevelkedett, ami egy jó ajánló levél, És szerintem inkább Zimmer irányába fog elmozogni ez a védelem, ugye lásd Harris és Wilson igazolások a Vikingsból, és sokkal több megtévesztés lesz, sokkal több linebacker blitz lesz, sokkal kevesebb cover egy lesz, ami Schwarznál nagyon nem működött, és mindig megégették még a corner, a szélső cornereket, úgyhogy ilyen szempontból bizakodó vagyok, hogy séma szinten kreatívabb lesz ez a védelem. Ez nyilván idén semmit sem fog érni, amíg nem lesz használható cornerbackkel csapatnak, de esetleg, ha jövőre sikerül ilyet találni, akkor ez már egy érdekesebb defense lehet majd.
Az a baj, jövőről beszélgetünk a 2021-es podcastban.
Igen, ez valóban baj. Jósoljunk akkor, ide annyi kiegészítésem van. Igen, hogy harmadik legsérültebb volt a csapat, 3-5 volt egy labdabirtoklásnyi meccseken, és mínusz 10-es turnover mutatója volt, amelyik mindegyik azt mutatja, hogy ezek majd idején jobbak lesznek. Ugye a harmadik legkönnyebb volt a sorsolás, és még emellé pihenésben is jók. És 6,5 a határ, így az elmondott sok negatívum és a sorsolás kapcsán mondott néhány pozitívum elmondásával. Bálint, mit vársz?
Egy nagyon fontos játékosról nem beszéltünk még, ő Erin Szajposz, aki a kezdő pantere lesz a csapatnak.
Azt Joe Flacco.
Nem.
Flacco-t említettük, csak mondtam, hogyhogy.
A magyar vonatkozás.
Jogos.
Igen. Szeretnék csak kiutalni. Hát nálam itt van nagy gond, tehát hogy szeretnék 7 győzelmet adni a Philadelphia Eaglesnek, de nem látom a 7 győzelmet, amit így behúznának, és pont emiatt a legfontosabb posztokon, és hát a legfontosabb poszton baj van, és nem kicsi. És én azt gondolom, hogy nem fogja kihúzni a kalamajkából őket Joe Flacco, úgyhogy tehát nem lesz az, mint hogy esetleg lehetne Fitzmagickel, majd később beszélünk róla is, de én 6 győzelmet adok nekik, és nem azért, mert nem a legkedvesebb csapat a szívemnek, hanem azért, mert egyszerűen tényleg nagyon-nagyon nagy problémák vannak a nagyon fontos posztokon.
Én pont 7-et tudok adni nekik, és lehet, hogy tévesen bízok itt a Hurts köré épített szisztémában, de látom, hogy valamennyire ez működni fog ez a támadósor, és így, ha nem is egy bivaly erős csapatot, de azt, hogy ezt az overt megugorják egy 7-es győzelemmel, azt látom. Úgyhogy jó van.
Na, nekem ez a legkönnyebb az egész csoportban, itt sima under-t mondok, szerintem egy ilyen 4-13-as mérleg lesz ez nagyjából. Csoportban sikerül mondjuk 2, és akkor itt olyan Lions meg. Egy meglepetés.
Brankos simán verik például. Jet, Panthers.
De tényleg itt tök jó ez a szezon, hogy most így Eagles, Brankos, Cowboys, Brankos.
Jó, hát hozzánk jön még Rodgers, meg Wilson, Watson, úgyhogy...
Itt a egyszerre árman.
Igen. Jó, és már Lions, tehát tök jó itt a szerkesztőségnek a... Majd amúgy választunk kell, szerintem majd... Jó, hát bájt neked a Cowboys egész jól, mondjuk szerintem Józsival, hogy Patrikkel összeállunk, és akkor választunk egy ilyen szerkesztőségi csapatot, amelyiknek szurkolni fogunk.
De nekem már nagy csapatom, akinek szurkolok, az nem jó.
Jó, de most a Chiefs érted, most annak milyen szurkolni.
Nem tettek róla.
Amúgy, bocsánat, hogy elviszem Broncos irányába ezt az egészet, de hogyha elviszik Rodgers-t, Wilson-t és Watson-t, és úgy fogják megnyerni a Super Bowl-t, hogy 21 meccset játszanak a szezonban, akkor mindenki játszhat hetet.
Ez jogos. Oké. Okay.
Jó. Sapkában nem férnek be, mondjuk mind állam, de...
Nem baj. Hát
lemondanak a fizetési igényük.
A pénz se fért be aztán. Mégis elindulnak az NFL-be 2021-ben.
Nem, szóval állam is Andrőd, de egyébként meg vannak könnyítő tényezők, de ettől függetlenül nem látom, hogy itt olyan sok mindenben lehet bizakodni, úgyhogy a Washington Football Teamre váltunk, mint az utolsó tagja ennek a csoportnak, legalábbis népsorrendben. Az ötödik legnehezebb a sorsolásuk, és még pihenés szempontból is problémás a dolog. Az over-under határ az 8,5. Az offense-nél a 21. legjobbak irányító poszton, 17. futóknál, 16. elkapóknál, 23. tight endeknél, 26. tackle-öknél és 9. belső támadó falembereknél. Távozóknál nem kell sok nevet megemlítenünk, hogy Alex Smith és a támadófalból Donald Penn. Érkezőknél ott már van egy kicsit nagyobb népsor. Ryan Fitzpatrick lesz ugye már a kezdő irányító, támadó falba érkezett Charles Leno, Eric Flowers és Samuel Cosmi, elkapókhoz pedig Curtis Samuel, Adam Humphrey, illetve D.M.E. Brown, és kihagytam egyébként Morgan Moses-t a távozóktól, mint ugye nem olyan régen távozó játékos. Szóval így néz ki a Washington offense kisebb felfordulása. Bármit itt gondolsz erről a támadósorról?
Azt hittem itt föl magamnak, hogy annál lentebb nincsen, amit ők tavaly csináltak, úgyhogy hát bizakodással tölt el az, ami Washingtonban fog történni, és azért is, mert szerintem skillben és támadófalban is ők is nagyon sokat léptek előre. Főleg itt Samuelre gondolok, aki sokat adhat hozzá, de én úgy gondolom, hogy D.M.E. Brownnak is lehet ilyen epizód szerepe, ami szép lesz, és hát McLaurin szerintem most fogja igazán bejátszani magát a nem a leges legfelső polcra, de oda, hogy akkor úgy beszéljünk róla, mint egy harmadéves játékos, aki nagyon magas színvonalat tud képviselni. Szerintem ez az év fog eljönni, és ennek nagyon ennek, vagyis hát McLaurinnak a kezére fog játszani azt, hogy Fitzpatrick fog irányítani, és ez neki nagyon kedvezni fog. Szerintem ő nagyon nagy szelete lesz ennek a támadósornak, ami egyébként megerősödve, így támadófalban, egy egész pofás egység. Szerintem nagyon tehetségesek futóposzton is Gibsonnal, viszont hát ha már a Philadelphia Eaglesnél emlegettük itt a 2022-t, akkor én már más irányítóval számolok, és ő egy elsőkörös újonc lesz. Nagy kérdés, hogy majd az offense mennyire fog dübörögni, és mennyire fogja termelni a győzelmeket, és mennyire fognak eltávolodni egy magas piktől, de ez teljesen távoli történet. Én szép dolgokat látok Washingtonban, és ugye Fitzpatrick is nyilatkozta, hogy talán a valaha volt legjobb környezetbe került, ami hát így elnézve a tavalyi washingtoni támadósort, így nem biztos, hogy a legjobb kiindulási alap, de azért sikerült erősödniük, és szerintem ez az offense is, mint mindegyik másik, meg itt sokat emlegettük ebben a podcastben, de érdekes kezekben van Scott Turnernél, és ez ad egy pici aggodalomra nekem okot, hogy mennyire lesz kreatívabb, mint amilyen tavaly volt.
Patrik?
Bocsánat, egy kis kitekintésért, de nekem most esett le egyébként, hogy minden főedzőt és támadó védőkoordinátort tekintve Kellen Moore van a legrégebb utazásom, és ő is csak a harmadik évét kezdi meg, úgyhogy ez mennyire durva már ebben a csoportban, hogy tele vagyunk vagy olyanokkal, akik újoncok, mármint a helyükön, vagy most kezdik a második évüket, és ez a Kellen Moore harmadikkal egyedül viszi a prímet, egészen elképesztő, hát meglátszik, hogy hogy végzett tavaly a két csoport, meg már mennyire gyengék voltak előtte is.
Na egyébként az egész ligában nagyon kevés a 2-3 évnél régebb óta ott lévő koordinátor amúgy.
Ja, igen, de az, hogy ebben a csoportban konkrétan úgy jön ki, hogy egy főedző és koordinátor sincs ott még 3 teljes éve, az szerintem elég unikumnak mondható, majd nyilván megnézzük a többit is. Átérve a Redskins, szóval a futballteamnek az offenzére, nem nagyon tudok én sem túl sok jót elmondani. Ami a leginkább engem megdöbbentett, hogy Moses-t hagyták elmenni itt a végén lényegében, mert pont, hogy az lehetett volna, hogy egy viszonylag stabil támadófal mögött egy valamennyire konzervatív, főleg futójátékra épülő offense McLaurinnek és Samuelnek gyorsan odaütötni a kezébe a labdát, bár ugye Fitzpatrickre ez nem annyira jellemző, de lehetett volna egy kicsit konzervatívabb irányba, vagy hát még olyan konzervatív irányba elhajtani ezt a dolgot, ami hatékonyabb a tavainál. De azzal, hogy a hagyták leépíteni, így nem túl sok bizodalmam van abban, hogy mit tudnak csinálni. És megmondom ezt, hogy én Gibsontól is visszaesést várok, mert szerintem a tavalyi év az egy hirtelen kiugrás volt tőle. Nem tartottuk ennyire jó futónak őt előtte, nem hiába nem volt magas a jegyzet sohasem. Az egyetlen üde színfolt, az nyilván McLaurin, de ettől függetlenül Samueltől is többet várok. Hirtelenében nem is tudok sok kedvezőbb dolgot elmondani róluk. Valahol bízok abban, hogy elmozdulnak a tavalyi nagyon sok futásra épülő, de nem hatékony játékuktól, és lehet, hogy ez sok olyan gameben fog megnyilvánulni, ahol akár beleszaladnak egy-egy pofonba, mert Fitzpatrick kezébe adják a labdát, de ettől függetlenül lesz egy-kettő olyan meccsük is, amiből meg pozitív jön ki.
Én pozitívban vagyok ezzel az offenszel kapcsolatban, ami lehet abból fakad, hogy a tavalyi borzalom után jelentősen jobbak lesznek, de annál nem nehezebb, mert 32-ek voltak DVOA-ben és 31-ek IPA per dropbackben, úgyhogy innen nyilván nem egy nehéz dolog elmozdulni, meg hát ugye Dwayne Haskins, Kyle Allen és Alex Smith játszott, tehát irányító poszton triviális az előrelépés, mert ennél rosszabb nem is lehet az egész. Az érdekes az, hogy itt tőlem hogyan fogja ehhez szabni az offense, mert azért tavaly is ugye irányító próbálta valamennyire alakítani a támadósort, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt Fitzpatrickkel most hogy fog kinézni. Ugye Fitzpatrick tavaly az egyik leggyorsabban szabadult a labdától, ami azért is volt, mert gyenge volt a támadófal, és ő feldobálja ezeket a gyors backshoulder labdákat egy az egyben a szélső elkapóknak. Itt a támadófal az, hát, belül ugye jó, de szélen azért elég kérdéses, és inkább azt mondanám, hogy biztos nem lesz egy erős támadófal, de talán ilyen nagyon gyenge pontja sincs. Samuel Cosmin, mint újonc, lehet, hogy az lesz, de hogy tisztessük majd ezt szerintem jobbá fogja tudni tenni, azzal, hogy gyorsan szabadul a labdától. Azt nem tudom, hogy ezeket a back shoulder labdákat kire fogja feldobni, mert azért McLaurin sem igazán az a stílusú elkapó, bár ebbe se rossz, de nem ez az erőssége, és a többiek sem, tehát Diami Brown meg Curtis Samuel sem ilyen, vagy Adam Humphries sem, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy fog kinézni ez a támadósor, de már azzal, hogy a Haskins, Allen, Smith trió helyett egy Fitzpatrick fog játszani, és egy megerősített elkapó sorral, szerintem itt egy relatíve nagyobb ugrás várható, vagy legalábbis, hogyha mondjuk a Dallas defense-el hasonlítsuk össze, akkor egy nagyobb ugrás várható szerintem ettől az offense-től, illetve a defense-től, ami nem gondolom, hogy egy hot take lenne, de mondjuk a csoport győzelem szempontjából egy fontos dolog, mert akár ezen is múlhat, hogy a két borzasztóan gyenge egységből megint többet előrelépni. És Gibson egyébként szerintem tök jó, és azért ugye ő nagyon minimális futósznappet kapott az egyetemen, és az látszott szerintem elsőben, hogy ő így megtanulta ezt a futóposztot, és sokkal jobban lát, mint az egyetemen, úgyhogy én meg pont további fejlődést várok tőle, úgyhogy ez is egy érdekes kettőség, vagy Patrick, vagy ellentét, vagy nem is tudom, nézeteltérés, de az meg túlzás. Vagy másod látjuk ezt a részt, és érdekes lesz, hogy kinek lesz igaza a szezonban.
Egy picit előre szaladnék, és csak azért, hogy egy picit itt játszok itt a nevekkel, nekem nagyon tetszene, és ezt Patricknak mondom, mert ő most többet nézegette szerintem, mint Edani, de Sam Howell ebben a Washingtonban.
Nekem tetszene sok helyen ő, de nem tudom, kimondottan azt mondani, hogy itt a futballteamnél tetszene a legjobban. Hát egy fal neki se ártana azért ide.
Ez egyetlen irányítónak se ártana a fal, de hogy ez így nekem így ma így beakadt, hogy akkor Sam Howell milyen jó lenne 2022-ben, mert szerintem kizárt, hogy ne irányítót húzzanak az első körben. Nem tudom, hogy látjátok.
Az a baj, hogy kinek dobálná ő a hosszú mélységi labdákat McLaurin kívül, tehát azon
kívül,
hát persze, ha beválik, de na, ezt akartam mondani még, hogy ez a baja ennek a csapatnak, még nem, hogy nem nagyon tudják szétnyitni a pályát, meg nincsenek ezek a nagyobb darab embereik se. Tehát most oké, Logan Thomas nagyon aranyos tight end poszton, de azért
belülre sem. Nagyon aranyos, ez a legjobb kifejezés egy futballistára.
Igen, és akkor ezt értsétek úgy, ami a szóba benne van, de hogy nincsen igazából, aki vertikálisan szétnyitná a pályát, aki possessionben megcsinálná az elkapásokat. Szóval nekem ez így nagyon kevés, és ezért lenne bajom, Havel is most nem akarok annyira nagyon, de ott pont az a jó, hogy virágzik a mélységi játék, vertikális offense, itt meg pont, hogy az a bajom, és Fitzpatrick is ez a bajom, hogy nem fogja tudni szerintem ezt játszani, és akkor úgy elveszik az egész.
Ugrunk akkor a védelemre. A saját rangsorom szerint a harmadik legjobb edge rusherekkel rendelkeznek, a hatodik legjobb belső védőfalemberekkel, 22. linebacker sorra, 8. cornerback sorra és 20. safety sorra. Távozóknál a pass rusherek közül Ryan Kerrigant és Ryan Andersont lehet kiemelni, a linebackerektől Thomas Davis-t, a cornerbackereknél pedig Ronald Darby-t. Érkezőknél, linebackereknél ugye Jamin Davis az első kör, illetve David Mayo a piacról, és a cornerbackereknél érkezett ugye William Jackson, Daryl Roberts, illetve Benjamin St. Just. Így néznek ki a változások ebben a tavaly pívai erős védelemben. Patrik, szerinted mennyire tudják megismételni a tavalyi teljesítményt?
Nagyon jól van föltéve a kérdés, hogy mennyire tudják megismételni a tavalyi teljesítményt, mert ugye az egyik legjobb védelem volt, aki a hatékonysági mutatókat tekintve, és ehhez képest még erősödtek is. Azért szerintem például a secondary-be William Jackson nagyon-nagyon sokat fog számítani, de ha beválik Davis linebacker poszton, akkor azért ő sem kis erősítés, és nekik is vannak még olyan tavaly sérült játékosok, akik visszatérnek. Hát szerintem a defensive frontról nem kell beszélni, mert láthattuk, hogy mire képesek, hasonló dominanciát válunk tőlük idén is, ellenben a secondary továbbra is erős lehet, és hát ez szerintem abba csúcsosodhat ki, hogy a tavalyi évhez hozzájön az, hogy elkezdett labdák szerezni, ami nagyon-nagyon sokat számíthat. Én szeretem ezt az egységet, és egy fizikálisan jó egységnek tartom, akik most passzvédekezés ellen egy kicsit erősítettek, és pont ez erre volt még szükségük, úgyhogy én abszolút azt várom, hogy továbbra is több top 5 defense lehetnek, és ez teszi lehetővé nekik, hogy a csoport elsőségét menjenek idén.
Érdekes egyébként ez a kérdés, hogy arra kell válaszolni, hogy mennyire tudják ezt fenntartani, szerintem olyan szinten nem, viszont nem lesz akkora a visszaesésük sem. Tehát sokkal nagyobbat fog lépni a támadósor, és sokkal kisebbet fog visszaesni a védősor, és ez megtarthatja azt a pozíciót az NFC East-ben, hogy akár ott lehessenek a playoffért. Érdekes lesz, hogy szerintem nem fognak két csapatot küldeni, egyet mindenképpen a playoffba. Viszont annyira jó ennek a védelemnek a felfogása, a sémája, az ember anyaga, még akkor is, hogyha safety pozícióban egy Cameron Curl hetedik körös játékos volt, egy Cole Holcomb, aki tényleg így nagyjából a semmiből lépett föl Washingtonban, hogy így tényleg egységét tekintve, most nem az egyéni neveket, és Chase Young-tól, meg az elsőkörös játékosoktól tekintsünk el, de egységét tekintve ez a washingtoni védelem, ez nagyon-nagyon jó. És én egyébként azt gondolom, hogy ez a Jamin Davis húzás is, bár unortodox volt, és nem értek vele egyet, de abban a szempontból védhető, hogy azért Rivera-ék nagyon jól nevelnek linebackereket, elég Carolina-ra visszagondolni, és ezért gondolom azt, hogy ez egy olyan szempontból jó húzás, hogy ha most kéne Defensive Rookie of the Year-rel menni, akkor én ráfogadnék, és nagyon sok szerelése lesz, nagyon sok megmozdulás, és ezt fogja szerintem eldönteni. Nem mondom, hogy az első évben Jamin Davis lesz a legjobb védő, de meg fogják szavazni a legjobb védőnek, és ebben az egységben pedig szerintem ő remekelni fog, mármint a körülményekhez mérten nem feltétlenül lesz a legjobb coverage linebacker, de nagyon sok száma lesz, amit meg lehet majd tapsolni, és hát előtte, illetve mögötte olyan támogatást kap, amiben tényleg, ami ritka egy ilyen rookie linebackernél, mondjuk nézzük végig az összes elsőkörös linebackert, akit húztak, szerintem neki van a legüdébb helyzete, a legkönnyebb dolga.
Érdekes kérdés, nem tudom, hogy ő első évben mennyire fog sokat játszani és jól játszani, de az tök jó kiemelt, hogy szerintem itt egy olyan fiatal, hát no-name mag is elindult, mint Cole Holcomb és Cameron Curl, ami a pályák közepén ott azért elég jól néz ki, és nem várt erősségek lehetnek. Ami nagyon érdekes, hogy Patrik mondta itt a front az mennyire brutál erős, hogy meg tudjátok mondani, hogy Young és Sweat mögött ki van Westwesser poszton?
Shaka Tony.
Igen. Nagyjából igen. És
tehát fontos, hogy ne sérüljenek meg, azt akarod mondani?
Igen, de valaki kidől a Young Sweat duóból, akkor azért ott Westwesser téren azért baj lehet, és oké, mert belülről is ki lehet mozgatni mondjuk futánszituációval valakit a szélre, de azért az határeset, tehát ott Young és Sweat mögött annyira nincs senki, hogy az
David Bada, Németországból egyenesen sem.
Hát igen, jó, hát igen, mondhatunk ilyen neveket, csak hát...
Csak nincs értelme.
Sokat nem tesznek hozzá. A cép is, a cornerback sor is...
Jó, hát a Falcosnál a kezdők néznek ki úgy, mint a két kezdő szól.
Valóban, így van. A cornerback sora ugye az szerintem nagyon jól néz ki, de ott meg annyi kérdőjelem van esetleg, hogy igazi prototípus VR1-et azért nem biztos, hogy rábíznék egyikükre sem, ami megint csak egy ilyen szőrszálhasogatás, mert egyébként meg ma legtöbb elkapott le fogják tudni venni viszonylag könnyedén, úgyhogy továbbra is egy top 10-es egységet várok, azért nem mondok magasabbat, mert azért már önmagában a védelmek sajátossága miatt is visszaesés várható a tavalyi top 3-as egységtől, és hát ugye red zone-ban második legjobbak voltak, harmadik downon hetedik legjobbak voltak, ezek nem stabil számok, és gyenge offense-ek játszottak, az ötödik leggyengébb volt ilyen szempontból a sorsolásuk, idén a 11. legnehezebb lesz a jóslások szerint, vagy Warren Sharp jóslata szerint pontosabban, ami megnehezíti majd a dolgokat, de azért összességében tudjuk egy nagyon, nagyon erős védelemről van nyilván szó, csak nem biztos, hogy azt a fajta dominanciát várnám, mint amit tavaly tudtak produkálni. Jósoljunk akkor erre a 8 és feles line-ra, ugye 5. legnehezebb volt a sorsolás, és PNA szempontból sem volt a legjobb, még egy-két olyan adatom van még, hogy 3-5 volt a mérlegük egy labda birtoklással eldőlő meccseken is 0-3 field goal-lal eldőlő mérkőzésken, vagy 3 ponton belüliekkel. Igen, ennyi van most plusz hozzá. Úgyhogy erre lehet jósolni, Patrik, kezdjük veled.
Megint lemaradtam az over-under-ről, mennyi volt? 8,5?
8,5, igen.
Undert mondok még hozzá azért, mert szerintem a védelem teljesítmények kevésbé fenntartható, az offense-ben meg nem bízok. Ez egy nagyon szimpatikus csapat számomra, ahonnan viszont hiányzik egy igazi irányító, valamint a támadófalat kicsit gyengének tartom. A védelem pedig jó lesz, viszont nem eléggé jó, úgyhogy under.
Bárint.
Optimista vagyok ma, és most megint csak abba kell gondolkodni, hogy 17 meccsről beszélünk. 16-nál nem mondanék over, 17-nél viszont igen. És ott lesznek a versenyben a Cowboys-szal, és azért is húzom ezt a az overt most, mert ha már a Cowboys-ra rámondtam, hogy over és ketten fognak menni az NFC East-ér, akkor én úgy gondolom, hogy itt meg kell adni az overt, és én úgy gondolom, hogy tudják majd a lépést tartani a csoportriválissal, persze ez egy ilyen hipotetikus lépéstartás, de hogy 50% fölött lesz a mérlegük.
Megint egy jól belőtt line szerintem. Itt az viaskodik bennem, hogy a sorsolásuk az jóval nehezebb lesz a tavainál. Lesz egy kis szerencséjük, mondjuk a tavalyi kisebb szerencsétlenségből, amit itt elmondtam, hogy fieldből eldőlő meccseken 0-3 volt a mérlegük, és az offense szerintem javulni fog, és akkor ez a kettő hogyan balanszolja ki egymást. Én azt mondom, hogy 9-8-as mérleg, ami ugye nálam azt jelenti, hogy egyenlő a Cowboys-néval, és akkor majd a tiebreaker-ek eldöntik, hogy melyik nyer egy csoportot, és szerintem, hogy a másik bejuthat a rájátszásba Wildcardon egyébként.
Izgalmas lenne a tavalyi szereplés után.
Egyébként az micsoda, hogy az utolsó 5 meccsük az csoportrivális ellen van? Tehát ezt hogy sikerült összerakni? Az nagyon, nagyon durva.
Igen.
Konkrétan. Tehát Dallas Eagles, Giants. Igen. Nem tudom, hogy volt erre példa. Nyilván sok fogott eldőlni, nem meg mindig sok dől el, de...
Így volt valakinél, amúgy.
Hát négyre én is emlékszem, de az, hogy 5, az jó, hogy nem az összeset egymás után játszák.
Igen. Foglaljuk össze, most már nem emlékszem, ki mondott melyikre overrendőlt, hogy akkor a csoport sorrend, az hogy néz ki nálatok, és akkor bármilyen kezdjük ezt veled.
Hát akkor, bár nem igazolja a sorrendet, az, hogy mire mondtam overt vagy undert, de ugye mondtam a Cowboysra az overt, a Washingtonra az overt, a Giantsre az overt, és az Eaglesre az under, tehát akkor ezek alapján... Nehezen mondom ki, meg nem a fanboy szól belőlem, de akkor ez lesz az én sorrendem.
Oké, okay. Patrik?
Cowboys, football team, Eagles, Giants nálam ez, és ez összhangban is van az over-under-aimmel.
Nekem ugye Cowboys és Washington egyenlő mérleggel van, és akkor tiebreaker-ben no idea, hogy melyik fog feljebb menni, és talán Washingtonban bízok jobban, mert szerintem az dönti el a csoportot, hogy a Washington offense vagy a Cowboys defense tud közepeshez közelebb kerülni, és azt mondom, hogy a Washington tud, de ez a csoport állatok, hogy nem lehet megismételni, ez meg megint egy olyan dolog, meg azért offenzekben jobban bízok, és akkor meg lehetne Cowboys, de akkor legyenek is változatosság, és legyen a Washington, amelyik a tiebreaker-t megnyeri a 98-as mérleggel, és úgy Giants 3. Eagles 4. Szuper, az első csoportunkat akkor ki is veséztük, és jövő héten érkezünk a másodikkal, amelyik még nekünk is meglepetés, hogy melyik lesz, de a szezonig nyilván lenyomjuk mind a 8 csoportot, úgyhogy mindegyik érkezik előbb-utóbb. Várunk titeket akkor is a fülhallgatóitok mögé. Addig is jó pihenést, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.